Sok-sok szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, ez pedig itt a napi zsidó filozófia tanulás, a Jom-Jom, a 7. Lubavitchi Rebbe, a Lubavitchi Rebbe 1942-43-ben írt könyvének tanulmányozása, melyen keresztül megismerjük a zsidó filozófia alapjait. Úgy is mondhatnám, hogy 8-et ütött már az óra, vár benneteket a Tóra. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagy Máté Lala, mindig elsőként. Jó estét kívánok, Sára, Csaba, szeretettel üdvözlöm Petro Józsefnét, Veronikát, másik Csabát és egy harmadik Csabát. Jó estét kívánok Ödönnek, Évának. Ma Csaba nap van, az egy tanulásra eső Csabák száma jelentősen megnövekedett. Jó estét kívánok Ohval Timinek, Majoros Timinek, Solyom Zsuzsinak, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozik, már több mint 50-en vagyunk. Szép jó estét kívánok, nézzünk először, jött egy kérdés? Nem, nem jött semmilyen kérdés, tök uncsi. Nem tudom, hogy miért nem jött semmilyen kérdés. Nem, pontosabban nem igaz. Jöttek kérdések, csak privátba kellett válaszolnom rá, mert olyan típusú kérdések, amelyek nem tartoznak a nagy érdeműre. Érkezett ma is ilyen. De nem baj, mert annál többet tudunk foglalkozni a mai fejezettel. Ugye néhány héttel, most már több mint 2 héttel ezelőtt elkezdtük a Hájom-Jom, a Napról Napra című könyv, a Rebének a Napról Napra című könyvének a tanulmányozását. Ugye ez a könyv, hogy itt láthatjátok, minden napra egy kis bejegyzés van, eredetileg a legtöbb az jidis, vagy héber és jidis nyelven, mi ezeket lefordítjuk magyarra, és igyekszem valamiféle háttérinformációt szolgáltatni ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó. Ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy a Lubavitchi Rebbe elég fiatalon írta, 42-ben, akkor kb. 40 évesen, 40-41 évesen, és tulajdonképpen haszid aforizmákat tartalmaz, történeteket, szokásokat, mind a, ugye ez a 7. Rebbe írta a könyvet, mind a 6. Rebbének a 6. Rebbe-től tanultaktól. Azért na, különlegesen érdekes ez a könyv, és ez ma kifejezetten releváns is lesz. Kifejezetten érdekes ebben a könyvben az, hogy amikor a Rebbe egyes szám első szemében beszél, akkor nem a saját nevében beszél, hanem a 6. Rebbe, az ő mestere, aki később az apósa lesz, az apósának a nevében beszél. Ez szuper érdekes egyébként, hogy az apósának, amikor azt mondja, hogy az apám ezt mondta, vagy az apám azt mondta, akkor nem a saját apjára gondol, hanem a 6. Lubavitchi Rebének az apjára, aki egyébként az 5. Lubavitchi Rebe volt. Amikor azt mondja, hogy a nagyapám, akkor nem a saját nagyapjára gondol, hanem a 4. Lubavitchi Rebére gondol. Most miért van ez? Ez azért van, mert a haszid filozófia szerint, hú, elfelejtettem felkapcsolni ezt a jó kis lámpát, a haszid filozófia szerint a Rebe egyé válik az emberrel, az embernek a mestere, az embernek a tanítója az olyan, mint ő maga, vagy ő maga olyan, mint a tanítója. És ez a gondolat egyébként, ha belegondoltok, egy kicsit furcsa persze, első hallásra, de nem feltétlenül logikamentes. Ugyanis arról van szó, hogy amikor, és erről korábban beszéltünk, amikor az atyák tanításainak, az atyák traktátusát tanultuk a Misnából. Amikor az ember tanul valakitől valamit, ha te tanulsz valakitől valamit, az a tudás, amit megtanultál, ha és amennyiben azt a tudást ténylegesen, hogy mondjam, a helyes módon vetted magadhoz, ha az a tudás ténylegesen az eszenciáddá vált, az a tudás ténylegesen a te valóddá, a te éneddé vált, akkor tulajdonképpen egyé válsz a mestereddel, akitől ezt a tudást megszerezted. Nem tudom, hogy érthető-e, amit mondok. Tehát, hogyha ugye vannak tudás, ugye többfajta módon tudhat az ember dolgokat, többfajta módon rendelkezhet az ember tudással. Ez egyik fajta mód, hogy ez a tudás kívül áll az emberen, és a másik fajta az az, hogy a tudás egyé válik az emberrel. Amikor olyan tudásról van szó, amelyet ténylegesen abszolválok, amelyet ténylegesen befogadok, és amely, ha úgy tetszik, transformál engem valamiféle más emberré, többet nem látom a világot úgy, mintha nem rendelkeznék ezzel a tudással, akkor ez a tudás tulajdonképpen egyé válik velem. Ha pedig ez a tudás egyé válik velem, akkor én valamilyen tekintetben egyé válok a mesteremmel, azzal, akitől ezt a tudást hallottam, akitől ezt az információt hallottam. Másrésztről meg vannak olyan tudások, amelyek olyan információk, amelyeknek nincsenek relevanciái, amely nem változtatja meg az én világlátásomat, az én gondolkodásmódomat, és ezek az információk, ezek a rajtam kívülálló információk. Oké. Most Sváthó másodika van, ugye tegnap pontosabban néhány órával ezelőtt véget ért Svátho első napja. Ugye a Héber kalendárium szerint Svátho nap az egy érdekes hónap, mert ekkor éled újjá a természet, Svátho nap 15-én, a Héber hagyomány szerint, a zsidó hagyomány szerint újjá éled a természet, ez volt az az időszak, 15-e ennek a hónapnak, most már kevesebb, mint 2 hét múlva van, majd fogunk erről beszélni, amikor elkezd virágozni a mandulafa a Szentföldön, Izraelben, ilyenkor kezd virágozni a mandulafa. A mandulafa pedig a legkorábban virágzó növény a Szentföldön, a legkorábban virágzó gyümölcsfa a Szentföldön, gyümölcsöt termő növény a Szentföldön, és ezért ezt nevezzük a fák újévének, amikor a természet újraéled. Ugye a természet, vagy az év tulajdonképpen nem más, mint egy ismétlődő ciklus. Héberül úgy is hívják korábban, mert említettem, héberül úgy is mondják azt, hogy év, úgy mondják, hogy shana. Shana az azt jelenti ismétlés, leshanot, ismételni. Ugye az élet körforgását jelképezi ez a gondolat. Oké. Svátho harmadikán, vagy Svátho másodikán, tehát mai nap azt írja a Lubavitchi Rebbe. Közben már természetesen a fordítást megírtam, azért a számítógépemről olvasom föl, és az előadás, a tanulás után, a beszélgetés után, ahogy eddig is mindig fel fogom tenni, majd a Facebook oldalra ezt a konkrét szöveget, amit felolvastam, illetve annyit csináltam még, mert az a célom, hogy ez majd egy év múlva, amikor be fogjuk fejezni az egész könyvet, az a célom, hogy ez az egész megjelenjen majd nyomtatásban, és az egész könyv lefordítódjon magyarra, így tehát mindegyik beszélgetéshez, mindegyik gondolathoz, mindegyik aforizmához fűztem magyarázatot, persze ott, ahol az szükséges, ha nincsen az embernek előképzettsége. Oké, azt mondja a Rebbe, apám, mesterem és tanítom azt mesélte, szóval az nem a saját apjáról beszél, hanem az 5. Lubavitchi Rebbéről, a 6. Rebbének az apjáról. Apa, itt van, közben a feleségem is azt írja, sziasztok tanulótársak, Svátho napot szeretem, ebben hónapban a házassági évfordulónk. Egyébként tényleg, ezt nyilván majd meg fogom említeni, ennek a hónapnak a 30. napján, az utolsó napján van az én házassági évfordulóm, drága feleségemmel, idén fogjuk ünnepelni, hát most már ki sem mondom, hogy hanyadik házassági évfordulónkat, a sokadik házassági évfordulónkat, és abban az a csodálatos, hogy a szerelmünk az azóta is töretlen, pontosan, alig ha változott, vagy ha változott is, az is csak jó irányba változott. Oké. Azt mondja Rebbe, hogy apám a mesterem, tehát az 5. Lubavitchi Rebbe, azt mesélte, Vaéraus Miha Sem című mámár, Hasid diskurzus, most először felolvasom a szöveget, aztán elmagyarázom, hogy mit mond. Című mámár, a Hasid diskurzus, mely a még az eltaszított sem maradjon eltaszítva tőle témáját boncolgatja, nem az a mámár, amit a Tóra Ork című könyvben olvashatunk, azt a nevet kapta, hogy a Frum Vaéra. Oké. Az Alterebe, mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Az Alterebe, tehát az első Lubavitchi Rebbe, Schneur Zalman Rabbi, a 18. században élt, 1745-1813-ig, évente háromszor nyilvánosan elismételte ezt a diskurzust, minden alkalommal szinte szó szerint. A Cemach Cedek, a harmadik Lubavitchi Rebbe azt mondta, hogy minden ilyen alkalomkor új fény született. Apám ezt úgy kommentálta, hogy az orr, héberül az orr, a fény, mindig ugyanaz volt, azonban a maor, a világító mindig valami új. Nagyon érdekes gondolatról van szó. Engedjétek meg, hogy egy pár dolgot elmeséljek nektek a Hasid viselkedésről, vagy az, hogy a Lubavitchi, a Chabad mozgalomban a Rebbe miként viselkedik, tehát a tanító, a mester miként viseltetik a tanítványok iránt. Először is. Alapvetően, amikor a Rebbe beszélt, akármelyik Lubavitchi Rebbe, ugyanúgy a 7. az utolsó Rebbe, a mi Rebbénk, vagy az őt megelőző első 6 Rebbe, bármikor, amikor beszélt a Hasidokhoz, amikor nyilvános Tóra magyarázatot mondott, ez kétfajta módon tette. Az első mód, azt úgy hívták, hogy mámár. Mámár az azt jelenti diskurzus. Mámár abból a szóból származik, hogy héberül leemor. Leemor az azt jelenti, hogy mondani. Amikor a Rebbe ilyenkor nagyon mély, magvas gondolatokat mondott, nagyon mély Tóra magyarázatokat mondott, ezek egyébként mindegyik Rebének, beleértve az utolsót is, rögzítve vannak, le vannak írva könyvben, utána később leírták őket könyvben, ezeket a mámárokat, ezeket a kinyilatkoztatásokat, ezek ténylegesen kinyilatkoztatásszerű élmények voltak, ugyanis a Rebe ilyenkor olyan mély gondolatokat mondott a Rebbe, hogy tulajdonképpen kvázi kiszállt a testéből, ezek revelációszerű gondolatok voltak. Nagyon gyakran megfigyelhetjük, ha videókon látjátok a Lubavitch Rebbét, akkor azt látod, azt lehet látni, hogy egy zsebkendőt fog, nagyon sokszor egy zsebkendőt fog a kezében, a 7. Lubavitch Rebbé gyakran fogott egy zsebkendőt a kezében, ezzel próbálta megőrizni a létét a fizikai világban. Most, tehát az egyik fajta beszéd, amit a Rebbé tartott, ezeket úgy hívták, hogy mámár, ezek diskurzusok vagy kinyilatkoztatások. Inkább azt mondom, hogy kinyilatkoztatások. A másik fajta beszéd, ezt úgy hívták, hogy szichá. Szichá azt jelenti diskurzus, és ezek sokkal inkább könnyedebb, nem olyan rigid kinyilatkoztatások vagy beszédek voltak, persze ezek is tóra magyarázatok voltak. Mindegyik Rebbé mondott szichát is, és mondott mámárt is. Mámárta sokkal ritkábban mondtak a Rebbék, azok különleges alkalmak voltak, amikor szichát mondott, azok általában könnyedebb, de szintén nagyon szent tóra magyarázatok voltak. Ezeket egyébként később lejegyezték. Nagyon érdekes, csak egy érdekességképpen mondom, a 7. Lubavitchi Rebbé nagyon gyakran mondott, ugye minden szombaton meg ünnepekkor tartott haszid gyűlést, egy úgynevezett farbrengent, haszid összejövetelt, amikor több száz ember volt ott a zsinagógában, és a Rebbé mondott egy mámárt, vagy egy szichát, egy beszédet, valamiféle haszid diskurzust. És ugye tekintve, hogy szombaton meg ünnepnapon hangoztak el ezek leggyakrabban, ezért ugye ilyenkor nem lehet magnóval fölvenni, amit a Rebbé mond. Nem lehet magnóval fölvenni, szombaton nem lehet magnót használni, vagy valami hasonlót. Úgyhogy volt egy rendszer, ezeket úgy hívták, voltak tanulók, voltak bóherek, nagyon éles eszű bóherek voltak, úgy hívták őket, hogy hozer az azt jelenti, hogy ismétlő. Olyan éles eszű bóherek voltak, fel volt osztva, Rebbé sokszor 2-3-4 órán keresztül beszélt, vagy 1-2 órán keresztül beszélt, elég hosszan. 1-2 órán keresztül beszélt, közben ezek meg voltak szakítva énekekkel, és meg voltak szakítva dalokkal, de tulajdonképpen az esemény az 1-2-3 órát keresztül is tarthatott. És voltak olyan tanítványok, voltak olyan diákok, akik rendkívül fantasztikus memóriával rendelkeztek, akik szó szerint megjegyezték azt, amit a Rebbé mondott. Fel volt osztva köztük, hogy ki figyel az első fél órán, ki figyel a második fél órán, a harmadik fél órán, és 4-5 ilyen boher volt, akik fantasztikus memóriával szó szerint megjegyezték, amit a Rebbé mondott. És amikor kiment a sabbát, kiment a szombat, akkor lejegyezték, leírták, amit megjegyeztek. Ezeket leírták, ezt utána, miután leírásra került, átadták a Rebbének, aki átnézte, hogy pontosan megfelele annak, amit ő mondott, vagy annak a gondolatnak, amit mondani akart, és hogyha megfelelt, akkor ez nyomtatásba került, és kiadták. Ez egészen fantasztikus, hogy vannak emberek, ma is él olyan ember, az egyik például Simon Jacobson rabbi, egy elég népszerű Chabad rabbi, ő például a Rebbének az egyik hozzárja volt, ő sok haszid diskurzust kellett memorizáljon, amit a Rebbé mondott élő szóban. És többször hallgattam vele interjút, hogy ez hogyan csinálta, és azt mondta, hogy ő olyankor, amikor memorizálta azt, amit a Rebbé éppen mondott, akkor kikapcsolta az agyát, nem foglalkozott semmivel a környezetében, és még csak azzal se foglalkozott, hogy amit a Rebbé mond, az tulajdonképpen mit jelent. Egyszerűen csak arra figyelt, hogy memorizálja a szavakat. És amikor kiment a szombat néhány órával később, általában szombat délután tartották ezeket az összejöveteleket, van, hogy péntek este, van, hogy szombat délután, ha péntek este, akkor több órával később került csak, akkor akár 18 órával később került leírásra, de ha szombat délután, akkor korábban, és akkor kerültek leírásra ezek a gondolatok. Oké. Most, amikor ennek a mai tanításnak, ennek a mai aforizmának, ennek a mai gondolatnak az a lényege, hogy ezt a bizonyos mámárt, ezt a bizonyos haszid diskurzust, amit a Rebbé úgy hív, hogy Vaera Ushmi Hashem, több ilyen Vaera heti szakaszhoz, ugye most is ezt a heti szakaszt olvassuk, a Vaera heti szakasz, fogjuk olvasni szombaton, a Vaera heti szakaszhoz tartozó diskurzus, több ilyen is van, de azt, amelyik úgy folytatódik, hogy Ushmi Hashem, ezt az első Lubavitch Rebbé többször elismételte az év során. Tehát nem csak azon a szombaton, vagy nem csak azon a héten, amikor az a heti felolvasásnak a porciója van, ugye a Mózes második könyvének második szakasza, nem csak ezen a héten ismételte, hanem többször elismételte ezt a haszti diskurzust, és mindig szó szerint, tehát vagy majdnem szó szerint. Szóval az első Lubavitch Rebbe is kívülről tudta a saját beszédét, méghozzá szó szerint tudta kívülről a saját beszédét. Hogyha belegondoltok, az nem is egy olyan könnyű feladat, hogy az ember a saját szövegét is szó szerint idézze minden alkalommal. És azt mondja, ami különösen izgalmas, hogy a harmadik Rebbe, az unokája az első Rebbének, ő azt mondta, hogy amikor az első Rebbe ismételte ezek a haszid diskurzusokat, hiába ugyanazt a szöveget ismételte, hiába szó szerint ugyanazt a szöveget ismételte, akkor is minden alkalommal új fény született. De nem arról van szó, hogy amit mondott, az lett más, hanem ő maga lett más, amikor mondta. Minden alkalommal újjászületett, vagy valamilyen új emberré vált, amikor mondta ugyanazt a diskurzust, ugyanazt a szöveget, ugyanazt a haszid kinyilatkoztatást, amit korábban is mondott. A dolog lényege ugyanis a következő. Vannak az életben, és beszéltünk, és ezért kezdtem el az elején azt mondani, hogy a héber nyelvben a shana, az év, az azt jelenti, hogy ismétlés. Ugyanis vannak az életünkben, mindannyiunk életében repetitív dolgok, olyan dolgok, amelyeket ismételünk. Mindannyiunk életében számos olyan dolog van, amit rutinszerűen csinálunk, amit ismételünk. Minden nap fölkelünk, minden nap megisszuk a kávénkat, minden nap fogat mosunk, hogy csak ilyen nagyon profán hétköznapi dolgokat mondjak. De nem csak ilyen profán hétköznapi dolgokról van szó, amikor kicsit magasabb spirituális dolgokról van szó, azt is csináljuk repetitív. Zsidó ember minden reggel imádkozik, minden délután imádkozik, minden este imádkozik, minden szombaton ugyanazt csinálj. Repetitív dolgok vannak az ember életében. Kétfajta módon állhat hozzá az ember ezekhez az ismétlődő cselekedetekhez. Egyszer úgy állhat hozzá ezekkel az ismétlődő cselekedetekhez, hogy ezek pontosan, tökéletesen ugyanolyanok, mint korábban voltak. Ma is ugyanúgy fölkelek reggel, mint tegnap. Ma is megiszom a reggeli kávémat, mint tegnap. Ma is imádkozom reggel, mint tegnap. Vagy úgy állhatnak ezek a dolgokhoz hozzá, hogy hiába repetitív, hiába ismétlő, hiába rutinszerű gyakorlatról van szó, minden alkalommal több leszek általa, minden alkalommal más leszek általa. Ha több leszek általa, akkor én magam is megváltozom. Ha több leszek általa, akkor én magam is megváltozom. Szóval fontosak az ismétlődő dolgok, de csak akkor igazán érdekesek az ismétlődő dolgok, hogyha azok által hiába ismétlődnek, ha azok által többek leszünk, mások leszünk. Mindig hozzáad valamit. Ez egyik üzenet ebben a konkrét aforizmában. A másik üzenet az talán az lehet, hogy akarva vagy akaratlanul mi nem tudunk, ugye ahogy telik az idő, mi nem tudunk ugyanúgy nézni a dolgokra, mint ahogy néztünk korábban. Minden évben van az embernek születésnapja például. De sajnos, vagy más, vagy nem sajnos, de minden évben a születésnapunk az más és más. Azért, mert mi magunk változunk az alatt az idő alatt, ami eltelt a két születésnap között. Mi magunk változunk. Számunkra a 45. Isten segítségével kicsit több, mint egy hónap múlva leszek 45 éves. A 45. születésnapom az nem olyan, mint a 44. születésnapom. És nem azért, mert nem ugyanazok a dolgok történnek feltétlenül, hanem azért, mert én vagyok más. Én már nem ugyanaz az ember vagyok, aki tavaly voltam. Sem fizikailag, ugye azt olvastam egyszer, hogy az embernek a molekulája, az ember alkotó részei, azok lecserélődnek, azt hiszem 7 évente talán az összes molekulánk lecserélődik. Az azt jelenti, hogy akkor én ténylegesen én nem ugyanaz vagyok, aki voltam 7 évvel ezelőtt. És az egész biztos, hogy a személyiség fejlődésem alapján valóban nem ugyanaz vagyok, mint aki voltam 7 évvel ezelőtt. Nem lehetek ugyanaz, aki voltam 7 évvel ezelőtt. Hiszen történt velem számos dolog történt velem, és ezek a számos dolgok, ezek mind befolyásolták azt, amilyen ember vagyok, és azt, ahogy a világra tekintek, ahogy a világról gondolkodom. Magyarul ne ijedjünk meg a repetitív dolgoktól. Két üzenet is van szerintem, legalább két üzenet is van mindannyiunk számára. Először is, ne ijedjünk meg az ismétlődő dolgoktól, hanem igyekezzünk többé, igyekezzünk jobbá válni az akár az ismétlődő dolgok által is. Erre más, hiszen mi magunk nem vagyunk olyanok. Hiába csináltuk már ugyanazt a cselekedetet korábban, mi magunk nem vagyunk olyanok, mint akik voltunk, amikor az előbb csináltuk ugyanezt a cselekedetet. Amikor ma reggel felkelek, még akkor is, hogyha ez egy rutinszerű felkelés, minden reggel felkelek, ma nem ugyanaz az ember vagyok, aki felkelek, mint aki tegnap voltam. Hiszen az elmúlt 24 órában, amióta utoljára felkeltem, hogy így mondjam, számos impulzusért, számos dolgot tanultam, a személyiségem fejlődött, jó esetben, csiszolódott, behatások érték, én nem ugyanaz az ember vagyok, aki tegnap voltam. Talán amikor, és egy záró gondolatot ma estére, ha megengedtek, azt hiszem, hogy beszéltünk erről már korábban. Fontos az, hogy az ember, azt mondanom se kell, hogy az mennyire fontos, hogy az ember fejlődjön. Mindannyiannak fejlődnünk kell, ma jobb embernek kell legyünk, mint tegnap voltunk. És talán a legreálisabb cél, amit az ember kitűzhet maga elé, egy olyan reális cél, amit meg lehet ugorni. Ugye az embernek fontos, hogy ne állítson elérhetetlen célokat maga elé. Ugye, hogyha egyik reggel fölkelek, és azt mondom, hogy ma re akarom futni a maratont, ez teljesen irreális. Évek óta nem volt a lábamon futócipő, évek óta nem gyakoroltam, teljesen irreális, hogy ma lefutom a maratont. Ahhoz, hogy lefussam a maratont, ahhoz trenírozni kell, ahhoz edzeni kell, ahhoz folyamatosan dolgozni kell. Most, ezért tehát olyan célt állítani magunk elé, hogy ma lefutom a maratont, vagy holnap lefutom a maratont, ez teljesen irreális. Ha az ember előtt irreális célok vannak, az a probléma, hogy az embert nem motiválja. Mert azt gondolja, hogy az úgyis elérhetetlen, úgyhogy inkább meg se próbálom. Nem motiválja az embert, mert azt mondja, hogy ez teljesen, teljesen kizárt, hogy ez megtörténjen. Ellenben, hogyha reális célokat támaszt az ember maga elé, ha reális célokat fektet le, akkor azokat a célokat egy kis erőfeszítéssel, vagy nem kis erőfeszítéssel, de el is lehet érni. És akkor megint lehet újabb célokat kitűzni. Szerintem azt gondolom, a judaizmus hagyománya alapján úgy tűnik, hogy a legreálisabb cél, amit az ember kitűzhet maga elé, amit el is tud érni, az az, hogy ma legyek egy kicsit jobb ember, mint tegnap voltam. Azt hiszem, ez egy reális cél. Nem akarok tökéletes lenni már holnapra, de egy kicsit jobb ember akarok lenni, mint ma voltam. Egy kicsit jobb ember, egy kicsit jobb zsidó, egy kicsit jobb Istennek, egy kicsit jobb szolgája, hogy mindig egy kicsit előre menni, mindig egy kicsit jobbnak lenni. Csak egy picit jobbnak, mint amit tegnap voltam. Az egy reális cél. Azt gondolom, hogy mindannyian kitűzhetünk magunk elé egy ilyen célt, hogy ma, hogy holnap szeretnék jobb ember lenni, mint ma voltam. Szeretnék jobb anya lenni, szeretnék jobb apa lenni, szeretnék jobb feleség vagy férj lenni, barát vagy barátnő, fiú vagy lány, már mint gyerek, a szüleink gyereke, mindig egy picit jobbnak lenni. És hogyha lépésről lépésre, akkor meglátjuk, ha minden nap egy picit ténylegesen jobbak vagyunk, akkor meglátjuk azt, hogy néhány hónap, néhány hét, néhány hónap, akár egy-két év elteltével, mennyivel jobb emberek vagyunk, mennyivel, milyen hatalmas fejlődést értünk el. Sokkal reálisabb, mint eleve kitűzni valamilyen szinte lehetetlennek tűnő célt. Csak egy kicsit legyünk jobb emberek holnap, mint amilyenek ma voltunk, csak egy kicsit legyünk jobb emberek holnap után, mint amilyenek holnap leszünk, és hogyha ez így van, hogyha ezzel, ha elsajátítjuk ezt a fajta gondolkodást, akkor bizonyos vagyok abban, hogy nem is olyan sok idő múlva mindannyian lényegesen jobb emberek leszünk, lényegesen jobb szolgái leszünk a Teremtőnek, lényegesen hasznosabb tagjai leszünk a társadalomnak, lényegesen jobb feleségünk vagy férjek leszünk a párunknak, jobb gyermekei leszünk a szüleinek, és jobb szüleik leszünk a gyermekeknek. Köszönöm szépen, kedves barátaim, hogy itt voltatok ma este is. Legközelebb vasárnap este várlak benneteket 8 órakor, nem sokára kiteszem a mai tanulást. Természetesen, ha van valakinek kérdése, örömmel válaszolok minden ilyesmire. A héten podcast is lesz, az elmúlt két hétben egy kicsit lusta voltam. Ezen a héten nagyon érdekes podcast lesz, holnap fog kikerülni valamikor a délelőtti órákban, és vendég a szólásszabadságról fogunk beszélni az amerikai események fényében vagy tükrében, arról, hogy mire lehet számítani, és miért is rendkívül fontos a szólásszabadság. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vasárnap este sok szeretettel várlak benneteket.